Áldás békességet kívánok a testvéreknek, az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keressük ki az énekes könyvünket, és a 119. Zsoltárunk első három versét énekeljük el. Az oly emberek nyilván boldogok. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben, Isten törvényére vagyunk gondjuk, és a szerint élnek minden időben. Szent bizonyságít, akik megőrzik, és az Isten szívök szerint keresik. Boldogok azok is, mondom nyilván, akik hamisságot nem cselekesznek, de mindenkor az Úr utaiban járnak és szent ártatlanságban élnek. Meghagytad, hogy a te parancsodat jól megőrizzük, minden mondásodat. Vaj, ha én oly boldoggá lehetnék, hogy járhatnék a te szent utaidban, és engedhetnék szent törvényednek a parancsodat nézhetném valóban, és a szívemben bizonnyal hinném, hogy soha semmi szégyenbe nem esném. Múlt héten egy különleges istentiszteleten vehettünk részt. Ideiglenesen fel is függesztettük a sorozatunkat, amivel haladtunk. Most azonban folytatjuk Pál apostolnak Tituszhoz írt levele olvasását. Ma délelőtt az első fejezet 10. versétől a 16. versig olvassuk. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Valaki közülük saját prófétájuk mondta: a krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség. Ez a vélemény igaz. Éppen ezért fedd őket szigorúan, hogy egészséges legyen a hitük. Ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Minden tiszta a tisztának, de a tisztátalanoknak és a hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt, szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek és minden jó cselekedetre alkalmatlanok. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, olyan jó dolgunk van nekünk, a te gyermekeidnek, hiszen hitben látunk, hitben járunk, nem látásban. Ha csak azt látnánk, amit a fizikai szemünkkel érzékelünk, akkor okunk lenne az elcsüggedésre. Annyi erőtlenség és annyi aggodalom vesz minket körül, és bennünk is sok ilyen található. De köszönjük, Urunk, hogy Te magad vagy az, aki megerősíted és önmagadra irányítod a mi hitünket. Arra az Istenre, aki egyetlen szavával létrehozta a világegyetemet. Arra az Istenre, aki azóta is gondoskodik az övéiről, sőt azokról is, akik nem tartoznak hozzá. Köszönjük, Urunk, hogy benned ilyen nagy az erő, és ilyen nagy a szeretet. És köszönjük, Urunk, hogy a mi hitünknek a központjában a Te fiad állhat, aki feláldozta önmagát értünk ott a Golgotán, hogy mindennél többet tettél értünk, és ezzel bebizonyítottad, hogy a Te szereteted irántunk határtalan. Köszönjük, hogy most, amikor együtt lehetünk Isten tiszteletet tartani, akkor azért lehetünk együtt, hogy hozzád közelebb kerüljünk, hogy Téged jobban megismerjünk, és hogy a Te szeretetedből élhessünk. Nagyon kérünk, Te áld meg mai együttlétünket, Te dolgozz a Te lelked által, ige hirdetőben és ige hallgatóban egyaránt. Amen. A bűnbocsánat üzenetét a 103. Zsoltár 8. versétől olvasom. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amen. A 301. dicséretünk 5. és 6. verseit énekeljük el. A 301. dicséretünk 5. verse így kezdődik, igaz az Isten igéje. Igaz az Isten igéje, kivel él ember elméje, kinek megmarad ereje, és el nem vész ő reménye. Kérünk, Úristen, tégedet, erősítsd meg híveidet, hogy vehessük szent igédet, és vallhassuk Te hitedet. Hallgassuk meg Isten üzenetét az előbb elolvasott szakasz egyetlen verséből, Pál Tituszhoz írt levele első fejezetének 11. verséből. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Amen. Amikor Pál apostol levelet írt egy-egy gyülekezetnek, vagy egy-egy tanítványának, akkor ezek a levelek általában alkalmi levelek voltak. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet vagy a tanítvány megkereste őt bizonyos problémákkal, és az apostol erre adott választ, valamiféle útmutatást, amivel úgy gondolta, hogy rendezni lehet a nehéz helyzeteket. Titus is egy ilyen kérdéssorral kereste meg valószínűleg Pál apostolt, vagy ha nem, akkor Pál elég behatóan ismerte a krétai gyülekezetnek az életét, és írt egy viszonylag hosszabb levelet az ő tanítványának, hogy segítsen neki. Ugye Titus volt annak a gyülekezetnek a lelkipásztora, valószínűleg egy fiatalember, és szüksége volt arra, hogy az apostol bizonyos kérdésekben útmutatást adjon neki. Hát az egyik ilyen szakasz, a mai szakaszunk felhívja a figyelmet a gyülekezet egyik nagyon komoly problémájára. Egy olyan problémára, ami, hogyha elharapózik, akkor az a gyülekezetben elég súlyos gondokat eredményezhet, akár a gyülekezetnek a felbomlásával is járhat. Szeretném most bemutatni ezt a problémát. Ezt úgy lehet összefoglalni röviden, hogy ez nem más, mint a hamis tanítás. Ezzel kapcsolatban ebben a szakaszban Pál három mozzanatot emel ki. Az első mozzanat a hamis tanításnak a megjelenése. Ezzel kapcsolatban a 10. versben a következőt olvassuk. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók. És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy különbséget tegyek hamis tanítás és tévedés között. Ugye a hamis tanítás az nem azt jelenti, hogy van egy újjászületett, megtért hívő ember, aki jóindulatúan olvassa a Bibliáját, de olykor-olykor tévesen értelmezi azt. Ezt egész egyszerűen tévedésnek nevezzük, ez nem erkölcsi kategória, ha valaki téved, az nem feddést érdemel, hanem arra van szüksége, hogy valaki segítsen neki. A hamis tanítás az egy egészen más kategória. Az idézett igéből is kiderül, hogy a hamis tanítás az lényegében az engedetlen szívben gyökerezik, és voltak éppen nem más, mint az engedetlenségnek a megideologizálása. Tehát a hamis tanítás megjelenése az mindig az engedetlen szívben kezdődik. Hadd mondjak egy példát erre, mit jelent az engedetlenség megideologizálása, egy példát, hogy hogy is kell elképzelnünk a hamis tanítást. Magyarországon mi nem nagyon ismertük az úgynevezett rabszolgaság intézményét, de évszázadokon keresztül, úgymond a keresztény világ nagy részén ez egy bevett gyakorlat volt. Nem olyan régen, néhány évtizeddel ezelőtt is még Dél-Afrikában, ugye az apartheidnek a korszakát éltük, amikor is a fehérek felsőbb rendűnek számítottak az őshonos feketékkel szemben. És az a probléma, hogy voltak hamis tanítók, akik az ő engedetlen szívüknek ezt a vágyát, hogy úgymond rabszolgákat tartsanak, ezt igyekeztek bibliai alapon alátámasztani. És Noé-nak a történetét vették elő. Ugye azt olvassuk, hogy Noé Isten embere volt, de egy alkalommal lerészegedett, és részegségében ruha nélkül volt a sátrában. Bement hozzá az egyik fia Hám, aki meglátta őt, és ahelyett, hogy segített volna rajta, kiment a testvéreihez, és elmondta, hogy mi történt. Hát valószínűleg ez amolyan kinevetés volt az ő részéről, tehát a testvérei előtt úgymond kikacagta az apját. A másik két testvér segített az apján, ők alázatosan és az apjuknak ezt a botlását tiszteletben tartva mindent megtettek, hogy az ő szégyenét takargassák. És amikor ez megtörtént, akkor Noé megátkozta ezt a Hám nevezetű fiát, és úgymond szolgájává tette az ő testvéreinek. És erre a történetre hivatkozva évszázadokon keresztül az a teológiai eszmefuttatás uralkodott, miszerint Hámnak a leszármazottait, tehát feltételezhetően a fekete bőrű embereket jogunk van rabszolgává tenni. Ez nem egyszerű tévedés, ez nem arról szól, hogy valaki olvassa a Bibliáját, de rosszul érti azt, hanem arról szól, hogy van egy bűn, a gőg és a hatalommánia, és ezeket a bűneket valaki megpróbálja bibliai köntösbe bújtatni. Hát ez a hamis tanításnak a megjelenése, újból szeretném hangsúlyozni, hogy ez alapvetően mindig a szívben, az engedetlen szívben lakik, ott jelenik meg, és amikor már valakinek a szívében ott van, arra azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen a gyülekezetben is megjelent valamilyen formában a hamis tanítás. Pál kiemel egy következő mozzanatot is, ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy a hamis tanítás meggyökerezése. Ezzel kapcsolatban a 11. versből olvasok egy részletet. Azt tanítják, amit nem volna szabad. Ugye Jézus mondott egy olyat, amivel csordultik van a szív, azt szólja a száj. És ezzel rámutatott arra, hogy mi az összefüggés a szív és a beszéd között. Amit gondolunk, amit érzünk, amivel tele van a szívünk, arról beszélünk is. Hogyha a szívünk Istennel van tele, akkor róla beszélünk, ha önmagunkkal van tele, akkor önmagunkról beszélünk, ha valami mással van tele, akkor arról. A lényeg az, hogy ami a szívünkben van, arról szoktunk beszélni. Ha valakinek a szíve engedetlen vágyakkal van tele, az nem tudja magában tartani mindezt, hanem előhozza és terjeszti. Hogy mindezt a gyülekezet tanítójaként teszi nagyobb plénum előtt, vagy tanítói tisztség nélkül négy szemközti beszélgetésekben, ebből a szempontból nézve mellékes. Pál sem ír arról, hogy pontosan milyen körben tanítanak ezek a tanítók, egyszerűen csak megemlíti, hogy ez már nem csupán az ő szívüknek a magánügye, hanem beszélnek másokkal és tanítják őket hamis módon. És a harmadik mozzanat, amire Pál kitér, a hamis tanításnak a gyümölcsei. Ezzel kapcsolatban pedig szintén a 11. versben a következőt olvassuk. Egész családokat feldúlnak. Az utóbbi hetekben megtanultuk, hogy egy nagyon apró vírus mekkora problémát okozhat. Ugyanígy az igazságtól való legapróbb eltérés is igen súlyos következményekkel járhat. Pál azt írja, hogy a Krétán tapasztalható tévtanítás egész családoknak az életét feldúlta. Szinte magunk előtt láthatjuk, ahogy megérkezik egy-egy családba a tévtanító, elmond valamit, amit ők korábban máshogy tudtak, amiről Pál, illetve Titus másként tanított, és elindul a gondolkozás, elindul a beszélgetés, a családban összevesznek egymással, nincs megbocsátás, eltűnik a békesség, ezek a tanítások nyugtalanná teszik az embert, tehát az Isten ajándéka, a család a végére, mint egy romokban hever. És ahol az egyes családok romokban hevernek, ott tulajdonképpen maga a gyülekezet is romokban hever. Szeretném hozzátenni ehhez a sorhoz mindazt, hogy Pál apostol ebben a szakaszban nem részletezi a hamis tanításnak a tartalmát. Megjelenik ugyan néhány részlet, ami alapján levonhatunk bizonyos következtetéseket, nevezetesen valószínűleg itt főként zsidó származású emberek voltak azok, akik mindenféle zsidó mendemondát terjesztettek, de a pontos tartalomról mégsem értesülünk, erről nem számol be Pál. És valahol ennek is van üzenete. Az az üzenete, hogy ez a leírás általános érvénnyel bír. Tehát ahol a hamis tanítás megjelenik, függetlenül annak tartalmától és gyökeret ver, ott előbb-utóbb megjelennek ezek a negatív következmények is. Röviden szeretnék kitérni egy-egy példára, hogy manapság milyen hamis tanítások vannak. Nem akarom részletezni, hiszen pont az a lényeg, hogy Pál apostol sem részletezi, és ez igaz minden hamis tanításra, de lévén ma élünk, nem árt, hogyha aktualizáljuk az ige üzenetét. Ugye nagyon sok olyan tanítással lehet találkozni, főleg mostanában, hogy mindenki az interneten is hozzáfér bármihez, ami azt mutatja, hogy sok ember a jóléti evangéliumot hirdeti. Jóléti evangélium alatt azt értjük, hogy ha valaki hisz, akkor az ő élete itt, ezen a földön csodálatos lesz, minden szempontból. Nem csak abból a szempontból, hogy megbocsátatnak a bűnei, elnyeri az örök életet, Isten gyermekévé válik, hanem olyan értelemben is, hogy a körülményei jók lesznek. Mindig egészséges lesz, ő nem kapja el a koronavírust, mindig lesz kellő pénze, akkor is, hogyha nincs állása. Tehát egy ilyen kis aranyifjúként élheti le az életét. Ez egy nagyon komoly téptanítás, ez egy hamis tanítás. Nem mást szolgál ki, mint az embernek azt az óemberi vágyát, hogy mindent nekem legyen a legjobb. vagy mondok egy másikat, és bizonyos körökben egyébként némiképp átfedésben van ez a két tanítás egymással. Megjelennek olyan úgynevezett karizmatikus tanítások, amik arról szólnak, hogyha valaki nyelveken szól, meg prófétál, na az a hívő ember, ő az, aki vette a szent lelket. A többi az meg nem. Ő ne is számítson üdvösségre, mert ő nem bizonyította be a hitét. És ez is egy óemberi vágyat tükröz, nevezetesen azt, hogy magamat különnek lássam, mint a többieket. És ezt valamiféle bibliai mázzal megpróbálom leönteni. Na most ezek a tévtanítók manapság igen nagy számban ellepték az országot, ellepték a világot, és ez a probléma, hogy a világ kereszténységének egy jó része ezen a hamis evangéliumon táplálkozik, vagy ebből táplálkozik. Lehet, hogy rövid távon ennek úgy tűnik, hogy eredményei vannak, mert nagy gyülekezeti létszámokat lehet ezzel létrehozni, hát ígérnek valamit az embereknek, óemberi kívánságokat, azoknak a beteljesülését, erre mindig vevő az ember. Ugyanakkor hosszú távon mindig megvan ennek a negatív következménye. Hát egyrészt az ember csalódik, de nem a hamis tanítókban, hanem Istenben, mert azt hiszi, hogy mindaz, amiben hitt, az tőle való, és amikor csalódik Istenben, akkor el is fordul tőle. És egy-egy vidék huzamosabb ideig hátat fordíthat Istennek csak azért, mert a hamis tanításokban csalódnia kellett. Hát mi a megoldás? Erről is beszél Pál apostol. Két intézkedést javasol, illetve parancsol meg Titusnak. Az első intézkedést így foglalja össze. Ezeket el kell hallgattatni. No, hát először is tegyük fel a kérdést, hogy összeegyeztethető-e mindez a szeretet parancsával. Ugye Jézus nagyon sokat beszélt arról, hogy a gyülekezetben szeressük egymást, szeressük még az ellenségeinket is, de kivált kép azokat, akik testvéreink a hitben. Ha együtt vagyunk egy gyülekezetben, megtehetjük-e, van-e rá jogunk, hogy valakit elhallgattatunk? Nem szeretetlenség ez? A válasz az, hogy nem. Elhallgattatni a hamis tanítót, az nem azért történik, mert utálunk egy embert, hanem azért történik, mert szeretjük Istent, és szeretjük a gyülekezetet. Szeretjük Istent, tehát nem szeretnénk, ha olyan tanítások hangzanának el, amelyek nem méltóak hozzá. És szeretjük a gyülekezetet, ezért minden erőnkkel azon vagyunk, hogy olyan tanítás hangozzék el, ami táplálékul szolgál, egészséges táplálékul, és nem elrontja, mint egy lelkileg az embernek a gyomrát. Hogyan hallgattassuk el ezeket a hamis tanítókat? Ugye kétféle tanító létezik. Van, aki rendelkezik tanítói megbízással, és van, aki nem. Ez utóbbi a négy szem közti beszélgetéseiben szokta terjeszteni a nézeteit. Hát ha valaki rendelkezik tanítói megbízással, és kiderül, hogy amit mond, az hamis, attól vissza kell venni ezt a megbízást. Nem szabad engedni, hogy a gyülekezet bármely csoportjában ő úgy lépjen fel, mint a gyülekezet képviselője, aki tudja, hogy mi a helyes tanítás. Aki nem rendelkezik tanítói tisztséggel, attól nyilván ezt nem lehet elvenni, de az ilyen emberrel is beszélni kell, és hogyha nem hajlandó ezeket a nézeteit felülvizsgálni, akkor egyszerűen meg kell tiltani azt, hogy ezekről beszéljen másokkal. Nem kell rögtön kizárni a gyülekezetből, nem ezt mondja Pál sem, ő csak annyit mond, hogy hallgattassuk el, de mindenképpen meg kell tiltani, hogy erről beszéljen. Természetesen előjön a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha nem hallgatnak el, ha továbbra is tanítanak. Hát erre már más ige szakaszok alapján azt tudjuk mondani, hogy ilyenkor igen elő kell venni az egyház fegyelemnek a kérdését, és legalább átmenetileg az ilyen embert kitiltani a gyülekezet közösségéből. Szintén az utóbbi hetekben tanultuk meg, hogy a járvány elleni védekezésnek az egyik feltétele, a sikeres védekezés egyik feltétele a határozott és gyors cselekvés. Ugyanez igaz a gyülekezet lelki munkájára is. Pál apostolnak nagyon nagy szíve volt, nagyon szerette a gyülekezet minden egyes tagját, mégis amikor keményen kellett fellépni, akkor sosem késlekedett. És ezen a téren nagyon sok tanulnivalónk van. Nekünk is, de alapvetően az egész keresztény világnak, mert talán soha olyan széles körben nem terjedtek a hamis tanítások, mint éppen manapság. És főleg Európában leöntünk mindent ezzel a szeretet mázzal, hogy nem merünk fellépni ellene, legyünk türelmesek. Pál apostol egy másik intézkedést is foganatosít, és ez nem más, mint a gyülekezetnek az intése. A 13. 14. versben a következőt olvassuk. Fedd őket szigorúan, hogy egészséges legyen a hitük. Ne foglalkozzanak zsidó mondákkal, és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Itt pedig arra érdemes figyelni, hogy ha nem lenne bennünk fogadókészség a hamis tanításnak a hallgatására, elfogadására, akkor a hamis tanítók néhány sikertelen próbálkozás után odébb állnának. De az a probléma, hogy van bennünk fogadókészség. Kicsit olyan ez, mint amikor az újságos árul értékes újságokat, meg árul különböző szennylapokat, és a szennylapok is mindig elkelnek. És ez arról árulkodik, hogy van bennünk mélyen valami, ami arra vágyakozik, hogy más embereknek a titkait kikutassuk, azon csámcsogjunk, és ezek a különböző újságok is elmennek azért, mert van rá kereslet. Hát ugyanez elmondható rólunk is, Isten gyermekeiről, hogy habár megtértünk, és kialakult bennünk egy új természet, ami arra törekszik, hogy Istennek kedves dolgokon gondolkozzon, meg úgy éljen, de azért ott van bennünk az óemberi természet is. És éppen ezért a hamis tanítás, ami megerősítene bennünket ebben az óemberi természetben, ezt szívesen fogadjuk. Lehet, hogy olykor-olykor felhördülünk, de mindig úgy gyűjtjük a muníciót, hogy hogyan tudjuk a bűneinket megideologizálni. És éppen ezért foglalkoznunk kell önmagunkkal. Csak hogy van egy kis probléma. Amikor önmagunkat kell megítélni, az egy nagyon nehéz dolog. Önmagunkkal kapcsolatban ugyanis rendszerint úgy gondolkodunk, hogy igazunk van. Az úrvacsorai igében, az 1 Korintus 11-ben szerepel egy ige, amit mindig felolvasunk úrvacsorai közösség előtt, mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Mert azt hisszük, hogy igazunk van. Sokszor és először önmagunkat csapjuk be, nem vagyunk hajlandóak, és sokszor nem vagyunk képesek sem arra, hogy a saját bűneinket belássuk. Hogyha a szívünk mélyén érezzük is, hogy valami nincs rendben, akkor is általában védekezünk, mint a sarokba szorított kutya. Éppen ezért mondja Pál ilyen határozottan, hogy fedd őket szigorúan. Tehát Titusnak itt egy kellemetlen lelkészi teendője van, oda kell állnia a gyülekezet elé, és nagy közösség előtt is, meg kisebb beszélgetésekben is az emberek figyelmét felhívnia arra, hogy milyen bűneik vannak. Ugye Pál apostol itt egy mondást idéz is egy krétai embertől. Azt mondja, a krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta falánk népség. Na most kíváncsi lennék, hogyha hasonlóan szépeket mondanék, és úgy udvarolnék most a gyülekezetnek, akkor hirtelen hányan szállnának ki az adásból. És mégis ezt mondja Pál apostol, hogy erre van szükségünk. Ha mi magunk nem tudunk szembenézni ezekkel a bűneinkkel, akkor valakinek fel kell erre hívnia a figyelmünket. Hát gondolkodjunk el, hogy az itt leírtak például igazak-e ránk. Vagy amit korábban említettem a jóléti evangéliummal kapcsolatban, hogy mennyire van ott a szívünkben a nyereségvágy. Tehát először is kérjük Istent, hogy segítsen a szívünkben felfedezni ezeket a bűnöket. Amikor felfedeztük ezeket a bűnöket, akkor nagyon fontos, hogy imádkozzunk a bűnbánat fájdalmáért. Mert sokszor tudjuk ugyan, hogy mi a helyzet, de nem igazán fáj. És ha nem fáj, akkor nem tudjuk letenni sem. Tehát ha felfedeztük és fáj, akkor viszont tegyük le, és kérjük az Urat, hogy tisztítson meg bennünket a mi bűneinktől. Hát ez a probléma volt ebben a szakaszban, itt a krétai gyülekezetben, tehát sok volt a hamis tanító, az emberek hallgattak rájuk, lehetett látni az eredményét, de azt látjuk, hogy van megoldás. Ugye sokszor mi elkeseredünk, hogyha azt látjuk, hogy valami nem úgy megy, ahogy szeretnénk. Most is ezt tapasztaljuk a vírus kapcsán, hogy nem tudunk úgy élni, ahogy korábban éltünk, vannak korlátozások, már-már azt vizionáljuk, hogy ez sosem lesz jobb, ilyenkor elcsüggedünk, és sokszor gyülekezeti téren is, hogyha valami nem tökéletesen működik, akkor hajlamosak vagyunk elcsüggedni. De Pál apostol leírta itt a megoldás útját, el kell hallgattatni a hamis tanítókat, és magunkat is fegyelmezni, inteni kell, hogy ne a hamis tanításra legyünk vevők, hanem Isten tiszta igéjére. Amen. Válaszoljunk az igére. A 378-as számú énekünk negyedik versét énekeljük el. Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium, és erősíts meg, Úristen, a Te áldott igéddel minden tévejgések ellen. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy amikor eljöttél erre a földre, akkor minden szavad utat mutatott nekünk. Köszönjük, hogy sokkal tisztábban és világosabban és mélyebben elmagyaráztad az Isten útját, mint ahogy ezt korábban lehetett ismerni. Köszönjük, Urunk, hogy ma már a kezünkben foghatjuk a Bibliát. Köszönjük, hogy annak minden egyes szava szintiszta igazság, és ebből táplálkozhatunk az örök életre. Urunk, olyan jó olvasni a Te igédet. Olyan jó átélni annak erejét, amikor azt látjuk, hogy megnyugszik a lelkünk, a Te békességed betölt minket. Amikor azt látjuk, hogy tudjuk, mit kell tennünk, mert világosan megmondod nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd hozza létre a gyülekezetet is, a közösséget. Köszönjük, hogy most, amikor nem lehetünk együtt fizikailag, akkor is együtt vagyunk a Te lelked által, a Te igéd olvasása közben. Nagyon köszönjük, hogy ilyen kiváltságos helyzetben lehetünk. Arra hadd kérjünk Téged, Urunk, hogy óvd meg a Te népedet. Add, hogy a hamis tanítók elnémuljanak, és az igazság szava az erővel hangozzék. És kérünk, Urunk, hogy mindannyiunkat, akik napról napra hallgatjuk a Te igédet, add meg nekünk azt a belső világosságot, hogy felfedezzük az igazságot, és az igazságra vágyakozzunk, ne a hamisságra. Kérünk, Urunk, hogy a bűn az mindig fájjon, hogy ne tudjunk kibékülni vele. Köszönjük, Urunk, hogy Te képes vagy arra, hogy bennünket megnevelj, hogy a mi óemberünket napról napra megfeszítsd, és hogy az új emberünk növekedhessen és erősödhessen. Nagyon kérünk, Urunk, most mindannyiunkért, kérünk, hogy óvd meg bennünket az alkodalmaskodásnak a bűnétől. Olyan nagy erre a kísértés. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk magasabbra látni. Hadd láthassunk téged, aki a kezedben tartod a sorsunkat. Kezedben tartod a gyülekezetünk sorsát és a világnak a sorsát is. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád jöhetünk, és te soha nem küldesz el bennünket. Nagyon kérünk, hogy te szenteld meg vasárnapunkat, te szenteld meg következő hetünket is, és arra hadd kérjünk, Urunk, hogy hadd jusson el az igéd minél több emberhez, azokhoz is, akik talán interneten nem tudják követni. Kérünk, Urunk, hogy ne hagyd magára a te gyermekeidet. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig az áldás vétel előtt a 235. dicséretünk első 4 versét énekeljük el, azt követően fogadjuk az áldást, és végezetül az 5. verset is énekeljük el. Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy ne essünk el földön hitetlenségbe, ördög kezébe, mert csak te vagy a világosság, életünkben te vagy igazság. Mi sötét szívünkben nagy világosság, és szomorú lelkünkben te vagy vigasság, örök boldogság. Távoztass tőlünk hamisságot, add szívünkbe az igazságot, és a mi lelkünkben nagy bátorságot, hogy nyilván elhihessük a boldogságot, örök országod. Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak, hogy mindengedhessünk akaratodnak, dicséretet mondhassunk te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak. Maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus, és Isten, ami Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Amen. Hála néked, mennybéli Isten, kivigasztalsz minket éltünkben, és el nem hagysz minket nagy szükségünkben, megerősítesz inkább az igaz hitben, ígéretedben. Áldás békességet mindenkinek!